Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miért éhezik Afrika? Miközben nemzetközi szervezetek, az Európai Unió is dollár, illetve eurómilliárdokat költ segélyezésre, illetve fejlesztési programokra, ráadásul a hatalmas kontinensen szinte minden megtermelhető lenne. A következő percekben erre a kérdésre keressük a választ. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Kanizsai Endre, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Afrika Társaság egyik alapító tagja, a FAO élelmezési és mezőgazdasági szakértője. Jó napot kívánok, professzor úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Már korábban is többször vendégem volt itt a stúdióban, és mindig a világ élelmezéséről, illetve az éhezésről is kénytelenek voltunk beszélni. És most azt gondolom, hogy érdemes lenne azzal kezdeni, hogy 2 héttel ezelőtt volt az élelmezési világnap, és nekem úgy tűnik, hogy idén elmaradt az élelmezési világnap, vagy legalábbis a kommunikációja nem volt olyan, hogy ebben a hihetetlen média zajban átjöjjön. Professzor úr, mint FAO szakértő, és mint aki általában az ilyen jeles napokon azért ott szokott lenni ezeken a tárgyalásokon, fogadásokon. Hogy látja, valóban elmaradt?
Átalakult. Az élelmezési világnap folyamatosan alakult át. Pár év alatt a eredeti klasszikus formája az szinte megszűnt létezni. Tehát akkor végül mondhatjuk, hogy van élelmezési világnap, csak egy teljesen más környezetben és más kivitelben, mint ami idáig megszokott volt.
Korábban mi volt a gyakorlat?
Korábban az volt a gyakorlat, hogy a FAO főigazgató úr küldött egy pár perces videót, azt éppen az aktuális témát illetően azt lejátszottuk, és akkor utána egy szakmai tapasztalatcsere felkért előadókkal, neves előadókkal, illetve gyakorlati szakemberekkel, hogy a gyakorlati igényeket is a kutatás előbb-utóbb elégítse ki. És ez nagyon hasznos volt, mert a hallgatóságot is be lehetett vinni, például, hogyha egyetemen szervezték, mindig máshogy szervezték, hol akadémián, egyetemen, minisztériumban, etc. És ennek az indirekt hatását le se lehet mérni, már a pozitív hatását.
Igen, talán ha van egy ilyen esemény, arról beszámol a média. Ha nincs egy ilyen esemény, arról nem számol be a média. Viszont, ha jól tudom, azért vannak akciók az élelmezési világnapon, amelyek viszont nagyon fontosak.
Igen, ezek az akciók nagyon fontosak, de ismétlem, hogy nekem nem helyettesítik a korábbi élelmezési világnapon rendezvényeket.
Mert hogy ezek a rendezvények egyébként arra voltak jók, hogy előrébb vitték a világ élelmezési ügyét?
Előrébb vitték a világ élelmezési ügyét úgy, hogy számunkra is, tehát a magyarok számára is volt egy olyan hozadéka, hogyha a szakértőt küldünk ki egy megfelelő kontingensen a Magyarországnak, akkor tudja, hogy a pillanatilag mi a helyzet. Tehát egy napra kész helyzetet adott az élelmezési világnap, hogy kérdezően most ez van, a következő lépés ez. Tehát a szakértő már nem úgy ment ki, hogy minden ismeret nélkül lát hozzá a munkához.
Én azért egy kicsit szkeptikus lennék ezzel, hogy olyan túl sok hozadéka lett volna egy-egy ilyen nagy konferenciának, mert hogy hát ha csak a milleniumi célok közül azt a kettőt vesszük, ami mondjuk most a mi témánkban fontos lehet. Ugye az egyik az a szegénység leküzdése és az éhezés visszaszorítása vagy megszüntetése, és a másik pedig a tiszta ivóvízhez jutás biztosítása. Most nem pontosan idéztem, de két ilyen cél biztos, hogy van a milleniumi célok között, és ha jól emlékszem, az ott megcélzott számoknak a töredékét se sikerült elérni, vagy valami javulás azért tapasztalható, de az ambiciózus céloktól mindenképpen elmaradt.
Egyértelműen elmaradt, sajnos most inkább az elsőre fókuszálnék, hogy nekem ez a szakterületem, bár a víz is beépült valamelyik jubilumi célba. Az élelmezés esetében nagyon-nagyon halvány számokat tudunk felmutatni. Szinte annyival nőtt az éhezők száma, mint amennyire csökkenteni akartuk.
Ez a növekedés egyébként annak köszönhető, hogy tovább nőtt az emberiség létszáma? Tehát arányaiban azért sikerült csökkenteni, vagy ez nem csak abszolút mértékben nőtt, hanem arányaiban is?
Ez arányaiban is nőtt sajnos, és ez azért van, mert hogyha egy területet például már letudunk, hogy ez az élelmezési kérdéseket megoldottuk, akkor jön egy háború, és azért néz konkrét számokat is mondani, mert 250 ezer ember elvonul a menekült táborba, és nem tudom, hogy hova számít. Például a javultak közé, vagy pedig a még rosszabb körülmények közé kerültek közé tegyem. Szóval a számokkal nagyon vigyázni kell. Egy biztos, hogy egy durva 50%-os éhezési számról számolhatunk be, hogyha ez beszámolásnak nevezhető. Tehát amennyiben csökkenteni akartuk a 800 milliót, 400-ra ennyivel nőtt, és most már 1 milliárd fölött van. Erre mondom, hogy nem tudom pontos adatot, ugye, mert hol itt, hol ott, hol ott, Afrika szarván, egyéb helyeken megszámolhatatlan százezrek vannak.
Egyébként az a brutális, hogy Afrika folyamatosan fönt van az ilyen szempontból is az egyik legveszélyeztetettebb területek között, hanem a legveszélyeztetettebb terület Afrika, és ott van a legtöbb éhező, miközben Afrikáról azért azt lehet tudni, hogy egy hihetetlen nagy kontinens, és minden van ott, ami ahhoz kellene, hogy felszámoljuk az éhínséget, sőt, ami ahhoz kellene, hogy ott boldogan éljenek, akár még többen is, hiszen a terület van akkor, hogy el tudna tartani még több embert is.
Több embert is el tudna tartani Afrika. Egy 874 millió hektár ár Afrika esetében művelésre alkalmas területként. Csak hogy érzékeltessem, hogy mennyire nincs kihasználatlan, mennyire kihasználatlan magyarul, ebből 13 millió hektár öntöznek, ennek a 40%-a északon gyakorlatilag a Maghreb térségben van, tehát ha délre megyünk, alig van öntözés. Most van az afrikai új program esetében, öt afrikai államfő kidolgozta ezt az úgynevezett NEPAD-ot, tehát új Afrika fejlesztési politika címén, egy olyan 15 millió hektárt akarnak öntözésbe vonni, különböző üzemformákban, állami, egyéni, tehát szövetkezeti koordinát, stb. Formákban. Ezek ambiciózus tervek, és remélem, hogy meg is lehet valósítani őket. Az ökopotenciálon nem múlik, mert az öntöző víz is igen nagy mértékben rendelkezésre áll, az altalajvíz, a folyók, stb. Tehát éppen az a tragédia, amit szerkesztő úr is mondott, hogy adva van, hogy Afrika most enyhe túlzással a világ élés kamrájának egyike legyen. Mindent lehetne termelni, de sajnálatos módon a korábbi gyarmatosítók nem tanultak ebből az elszegényedési folyamatból, és egy másodlagos gyarmatosítással találkozik az ember, hogy Afrika különböző országaiba megy, és ezt még egy ideig ki fogja tolni a jubileumi célok elérését.
Ugyanakkor meg például az Európai Unió is, mint az egyik legnagyobb támogató vagy donor térség, de az Egyesült Államok is hát dollármilliárdokat költ segélyezésre, akár támogatásokra is, tehát nem csak a rizses zsákok ledobálására, hanem fejlesztésekre is. Mi az oka annak, hogy ezek a dollár vagy eurómilliárdok nem képesek elérni a céljukat? Kevés még mindig ez a pénz, rosszul használják föl, vagy eleve a célok rosszak, amire használják. És itt most nem az azonnali élelmiszer segélyekről beszélek, hanem a fejlesztésekről.
Igen, a célok nem rosszak, a célok rendelkezésre állnak mindenféle szempontból, de például Kínát kéne kiemelni, itt nem becsülendő az egyéb többi ország, vagy az Európai Unió támogatását, mert ő minden megkötéstől függetlenül dolgozik, építkezik, élelmiszertermel, stb. Tehát nincsenek ilyen megkötés, hogy emberi jogok, meg a nők helyzete. Nem, ez őt nem érdekli, megy előre.
Tehát akkor most azt mondja, hogy ne is Európát emeljük ki és az Egyesült Államokat, hanem Kínát.
Az amely... én tapasztalatom szerint igen.
Tehát ön, mint pozitív példát hozná föl Kínát?
Egyértelműen pozitív példaként tudom felhozni. Mind a felkészítést illetően például több ezer ösztöndíjat adnak afrikai hallgatóknak. Természetesen ők finanszíroznak mindent, a kínaiak. Ezek az emberek vissza is jönnek, tehát arra is figyelnek, hogy Magyarországról ne Angliába menjenek az itt tanuló afrikai diákok, stb. Kutatási eredményeik.
Valószínű egyébként, hogy Kínából inkább vágynak az afrikaiak haza, nem? Vagy ez nem igaz?
Szerintem a kínaiak ezt elrendezik, hogy hova vágy, ez egy részletkérdés, hazamégy és ennyi. Szóval épp tegnap kezdtünk dolgozni a FAO főigazgató úrral, itt a Rakmanyin úrral, a Gyöngyösi Főiskolán, az AHU-val közösen egy távoktatást akarunk csinálni, mert az egyik legnagyobb problémánk itt, hogy ide küldi a FAO a hallgatókat, vagy ide jönnek a hallgatók, és egy szemeszter letöltése után elhagyják Magyarországot, és soha nem látjuk többet, sem Afrikában, sem itt.
Tehát akkor ön az egyik nagy problémának az oktatást látja?
Ez az első, a szellemi tőke, ezt kell biztosítani. A szellemi tőke nélkül meg kell nézni a közgazdaság tudomány történetét, és mondják meg nekem, hogy szellemi tőke befektetés nélkül hol sikerült gazdasági fejlődést elérni. Sehol. Ez az első, a szellemi tőke. Oktatni, study farmokat létrehozni, tehát tangazdaságokat létrehozni, a gyakorlatra is megtanítani, és itt a trópusi specialitásokat megtanítani neki. Mert a magyar búzatermesztéssel nem megy messzire.
Egyébként Magyarországon, ha jól tudom, ennek vannak hagyományai, hiszen itt nagyon sokan tanultak.
Igen, hála Istennek nagyon sok hallgatónk volt, akik nagyon szerettek, tiszteltek, becsültek bennünket. a mai napig ez a becsület megmaradt. A rendszerváltással ez szinte megszűnt, hogy ennyi túlzással éljek. Nézem, Gödöllő, tehát az utóbbi években jött egy-két hallgató, és azok sem a legszegényebb országokból, és azok sem olyan területről, most nem akarom azt mondani, hogy nem mennek vissza, mert ez prejudikálás lenne, de Gödöllőn is, hogy zárójelbe betegyem, az ezzel foglalkozó speciális tanszéket megszüntették. Most én nem akarom a kollégáknak a trópusi ismereteit kritizálni, mert ez nem az én tisztem, de én tudom, hogy amikor én kikerültem a trópusra, én 2-3 hónapig meg sem mertem szólalni, mert ott annyira más az egész millió, már a gazdálkodási feltételrendszer, hogy jobb, hogyha az ember hallgat egy darabig.
Én is hallgatnám még professzor úr, de inkább térjünk vissza oda, ha már itt a kínaiakat kiemelte.
Igen.
Mint követendő példa, támogatásban is, fejlesztésben is, mert akkor ezek szerint mégsem igazán jól irányítja az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok a fejlesztési támogatásokat.
Nem jól irányítja. Nem jól irányítja, azért vállalom a felelősséget, saját szemem.
Mi a probléma? Hol van a legnagyobb probléma?
A legnagyobb probléma az, hogy konkrét példával éljek, Dakarban duplájába kerül a banán, vagy a broiler csirke kétszeresébe kerül, mint az Európai Unióból kiszállított broiler csirke, és a másik, hogy azok a vám és egyéb kedvezmények, amik valamit javultak, nem a mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, kvázi ipari termékeket hozhatnak be, de hát én sok ilyen elektronikai üzemet nem láttam Afrikába, jártam, keltem be 40 éven keresztül.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy az Európai Unió a saját mezőgazdasága védelmében tulajdonképpen Afrikát benne tartja a szegénységben?
Igen, hát végeredményben ez a mezőgazdaság, ez örök harc az USA és az EU között, most már bejön Afrika is, ugye most majd Kína is bejön, tehát ebből egy igen-igen komoly veszekedés és vita sorozat várható, mint hogy mennek is a tárgyalások épp a mezőgazdaság terméket, illetve most is. Ha nem változtatnak alapvetően, ezt feltétlenül el kell mondjam. Tehát ha bioüzemanyagot fogunk termelni Afrikában ott profitészségből, ahol élelmiszert lehetne termelni. Félrejtés ne essék, hogy nem lehet élelmiszert termelni, minden további, ne válj, meg lehet csinálni. Akkor az afrikai menekültek száma napról napra nő. Azt hiszem, csak a médiát kell figyelni, hány százan fulladnak ebbe a tengerbe, hány százan fulladnak abba a tengerbe, Európát elárasztják ezek. Tehát, hogy mondjam, már a mi saját érdekünk is az, hogy ott maradjanak tiszta ivóvízzel, élelmiszerrel, alapvető orvosi ellátással. Mert most már falakat építünk, hogy ne tudjanak bejönni. Már, hogy ne menjek részletekbe, tudjuk, aki újságolvasó ember, az látja ezt. És ez nem áll meg. Ezeket az Atya Isten nem tartja ott, amelyek az alapvető dolgaikat nem tudják biztosítani.
Tehát elég nehéz az érdekekkel szembe menni, mert hát akkor meg mondjuk az uniós gazdák vonulnak ki az utcára. Mégis ön hogy látná, hogy lehetne ezt mondjuk úgy megoldani, hogy Afrikában mindenkinek jusson élelmiszer, és fejlődjön Afrika, meg a szegény térségek, ugyanakkor Európa is fent tudjon maradni.
Nem olyan komplikált ez, mint amilyennek látszik. Egyáltalán nem. Afrika esetében, az éhező országok esetében alapvető kérdés az önellátás. Tehát az ország legyen önellátó alapvető élelmiszerekből. Pont. Tehát akkor ő ezekből az élelmiszerekből ne exportáljon sehova, hanem örüljön neki, hogy megtermelték ott ezt a részt.
Na jó, de hát ezt velük is meg kéne beszélni, mert ugye ott is működik azért az, hogy fejlődni akarnak. Ha valaki investál, abból hasznot akar, ha ott helyben nincs fizetőképes kereslet, akkor hogyan fogja megfizetni azt, amit ő ott helyben akar eladni, akkor mégiscsak elkezdi exportálni, és az megint elindítja ezt a folyamatot.
Az élelmiszer területén van fizetőképes kereslet, gondoljunk a olajgazdag államokra, ahol semmit nem lehet előállítani, és rengeteg pénzük van, erre például visszamegyek a Kájához, Szudán például sokáig a öböl államoknak, sőt a FAO által Afrika ellátására kijelölt állam volt az ökopotenciája miatt. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a vállalatok, nem az országok, nem az Európai Unió, tehát nem mind gazdasági politikai szervezet. A vállalatok úgy támogatnak, hogy kiviszek egy eurót és visszahozok hármat. Tehát ez is előbb-utóbb megbosszulja magát, és ezt én nem is tudom megérteni, mert nem ismétlem, hogy ennek milyen itt, akár a fejlett világban is, milyen társadalmi, kulturális, vallási és egyéb problémái lehetnek. Tehát jó felfogott érdek a fejlett világnak, hogy tartsa ott ezeket és etesse meg, és nem ismétlem még egyszer.
Hogy akkor visszatérjünk az előző mondatokhoz, tehát Kína úgy vesz ki hasznot az afrikai befektetéseiből, hogy többet hagy a helyszínen?
Igen. Igen. Tehát ő nem rablógazdálkodást folytat, nem gyarmatosítóként szerepel Kína, akármelyik volt tanítványommal beszélhetek, én még olyan országban, Afrikában nem voltam, ahol a kínaiak nincsenek jelen, biztos ott is van egy-két kitérő, de összességében a kínai gazdaság politikának ez a prioritása, és ahogy figyelem, most már mennek Dél-Amerikába, és stb. 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 Tehát nekem a kínai példa csak azt bizonyítja, hogy nem igaz, hogy nem lehet megoldani dolgokat. Itthon én nagyon sokszor ebben a műsorban is elmondtam magyar vállalkozók számára, hogy nagyon sok lehetőség van, bizonyos mértékig kockázati tőke mindenütt van, korrupció mindenütt van, most hadd ne menjek a fejlett világ korrupciós területeire, mert akkor reggelig beszélgetnénk itt, tehát Afrikában is van, tényleg, meg kell találni a jó kormányokat, meg kell találni a jó minisztereket, stb. 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 És akkor az élelmiszerellátás mellett a la Kína kölcsönös előnyön nyugvó dolgokat lehet véghez vinni, ami nekünk is hasznos. Tehát nem oda vittük ajándékként nektek ezt az élelmiszert. A másik, a mi szellemi kapacitásunk, az agrár, az élelmiszergazdasági értelmiség szellemi kapacitása nagyon-nagyon hasznos lehet Afrikában. Tehát, hogyha az egészet meg akarjuk, megkívánjuk oldani, akkor a FAO teszi a dolgát. A FAO azt a hármas feladatot, ugye, projekttervezés, kutatás, oktatás, ez tökéletesen teljesíti. Nem lehet minden afrikai mellé egy fautisztviselő, tehát ne lépjen le Gyöngyösről, mit tudom én, Bécsbe vagy Angliába. Ez ő teszi a dolgot. Kutatásokat, stb. Stb. Stb.
De ezek a kutatások valóban el is jutnak a célba?
El, zömében el. A FAO kutatások eljutnak a célba, és meg kell mondjam, néhány országot is ki kell emelni, akiknek a kutatásai ilyen szempontból megtalálhatók. Például Hollandia, Franciaország, Norvégia, ezeknek a területeknek. Na most itt a baj, hogy mi is jelentős trópusi kutatási kapacitással rendelkeztünk, és rengeteg disszertáció készült ebből. Ez megint elhalt. Tehát mi ezen a területen gyakorlatilag ma nem sok mindent csinálunk.
Hogy visszatérjek az induló kérdéshez, ha a FAO által finanszírozott kutatások végül is célba érnek, és vannak jó példák, ha ott van Kína, amelyik mondhatjuk jó példával jár elő a kölcsönös előnyök mentén, úgyhogy persze ő is elteszi a hasznot. És azért vannak európai és Egyesült Államokból jövő támogatások is. Miért éhezik még mindig Afrika?
Afrika azért éhezik, mert a mai napig nem született egy olyan döntés megfelelő szinten, hogy az éhezést adott ideig igenis fel kell számolni. Például biztonsági tanács, miért nem dönti el? Kérem,
ez ön szerint olyan egyszerű, hogy ez egy döntés kérdés, hogy
igen,
azt mondják?
Igen, ez egy döntés kérdése. Egy döntés kérdése, hogy egyes profit éhes embereket leállítsak a profit szedésről, nem engedem a bio üzemanyag termelést Afrikában, itt vannak a kutatók, mindenki, a globalizációt, most a globalizáció ellen nem lehet menni, ez egy badalság. De az, hogy a benne résztvevők is részesedjenek a globalizáció előnyeiből, ezt meg lehet csinálni. Ezt meg kell értetni az internacionalista vállalatokkal, de ők ezt nem szeretik. Ők nem szeretik, ők csak a improvizálok pár forintos munkadíjat szeretik kifizetni, és aztán még több profit. Tehát a profit éhség egy betegség, állítom. Minél magasabb a profit, annál több kell.
Akkor tulajdonképpen inkluzíva azt mondja a professzor úr, hogy az éhezés az még évtizedekig egy világ probléma lesz.
Sajnos igen, mert ugye be kell kalkulálni a természeti várható, sőt már jelzett katasztrófa, felmelegedés, a víz. Sok helyen a víz hiányzik, a másik helyen árvíz, pont annyi kárt csinál, mint amennyi hasznot hozna itt. Tehát ezeket is be kell kalkulálni, és nincs annyi időnk, hogy ezt kifejtsük. De például a gátak építése a különböző területeken, az nem csak egy agrár területet hoz, az elektromos áramot ad, az indukálja az útépítést, az indukálja a falufejlesztést, indukálja a kórházak egészségügyi telepítését. Tehát ha Afrikában a 874 millió hektár mezőgazdasági művelés alkalmas terület rendelkezésre, hagyd nem mondjam a többi paraméterét a agroökológiai dolgoknak, akkor igenis erre kell tenni, ez a zászlóshajó, és ez vonzza maga után az összes többi iparágat, szolgáltatást, mindent az ég adta egy világon. És ezzel meg lehetne oldani mind a két oldalnak a problémáját. Meg lehetne oldani az afrikai élelmiszerellátást, meg lehetne oldani a migrációt Afrikából, a fejlett országokból, meg lehetne oldani azt a társadalmi feszültséget, egyes országos, Franciaország, amik napról napra jönnek, és ne menjünk most bele ebbe az iszlám államba, egy napról napra jobban érzékelhető, és egyre több helyen érzékelhető feszültség. Ez Európának is előnyöket tart, számos előny, csak, ahogy az előbb említettem, egy meghatározott haszonkulcssal be kell érni. És hogyha egy haszonkulcssal beéri, akkor neki is jó.
Legyen már ez a végszó. Nagyon köszönöm Kanizsai Endre címzetes egyetemi tanárnak, a Magyar Afrika Társaság alapító tagjának, FAO élelmezési és mezőgazdasági szakértőnek, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Én köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.